Persze, hogy maradhat. Kedves hölgyek, urak, beleugrunk az első fél órájába a szabadesésnek. A vendégem Fodorné Molnár Márta, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora. Kezit csókolom, üdvözlöm, hogy itt van.
Jó estét.
Üdvözlöm, hogy itt van. Örülök, hogy itt van, ezt akartam mondani, meg azt, hogy üdvözlöm.
Köszönöm, hogy örülök.
Na ugye, most már ketten örülünk, remélem. No, egy olyan bejelentéssel jött, mely szerint éppen egy év múlva lesz az első Budapest Ballet Grand Prix gálája, ami egyébként november 20-ától 24-ig fog tartani. És azon gondolkodtam, miközben készültem a mai adásra, hogy vajon milyen nemzetközi jellegű táncversenyek vagy táncmegmérettetések vannak, amik ennek mintául szolgálhattak.
Hát Európában is, meg az Egyesült Államokban is elég sok nemzetközi verseny van, de nem mindegyik professzionális táncosoknak készül. Tehát teljesen amatőr versenyzők is részt vesznek rajta, nagyon népszerűek ezek, de mi leszűkítettük ezt, és kimondottan professzionális iskolákból és együttesekből várunk jelentkezőket, mert a korosztály is elég tág lesz. Három korcsoportban szeretnénk ezt meghirdetni, a 15-17 évesek, a 17-19 és a harmadik korcsoport a 19-24 év közöttiek, ők már nagy valószínűséggel együttesek tagjai.
A lozanni verseny, ami talán minta lehetett ennek a budapestinek, ott úgy olvastam, hogy ott minden, tehát ott még amatőrök is jelentkezhettek, vagy ez nem valid?
Nem. Lozánban is csak professzionális iskolákból fogadnak tulajdonképpen. Uh-huh. Illetve hát...
Akkor az egy másik volt.
Igen. Mehet magánstúdiókból is, például ugye Japánban, Kínában nagyon sok magánstúdióban, tehát amit nem nevezhetek elvileg professzionális iskolának, de ha már hetente ötször van 2-3 órás képzés alatt, akkor azt már professzionális képzésnek nevezzük.
Mennyi gyakorol egy táncos, azt el tetszik mondani? Egy nap?
Hát elég sokat. Nálunk az egyetemen reggel 8-tól 1-ig vannak szakmai órák, és utána a gimnáziumi órákat követően újra jönnek a gyerekek próbálni, vagy előadásuk van. Ugye most is elindul a lassan a diótörő széria, tehát ott is 21 előadást abszolválnak a gyerekek. Hát napi 6 óra ez az átlag.
De otthon is? Mert most elmondok egy sztorit gyorsan. Igen. Tehát nemrég beköltözött a házunkba egy klarinétos, és hallom minden nap. Nem, most miért vág ilyen arcot? De tökre örülök neki. Annyira szép, amikor délután gyakorol.
Ha és már hogy... jól megy neki.
Nem megy jól neki, de kiszámolja. Teljesen jó, hogy szól valami élő dolog a házban, és hogy mondjuk ez egy táncosnál, nem tudom. Én hallom azt, hogy mennyit gyakorol, hány órát, de például, és azt tudom jól, hogy minden zenésznek, vagy mindenkinek, aki művészettel foglalkozik, órákat kell beletennie naponta. Most az iskola után mennyit kell beletennie egy táncművésznek?
Hát a táncművészet azért alapvetően abban tér el a többi művészeti területtől, hogy még mondjuk egy hegedűs, aki hegedülni tanul. Annak van egy órája az akadémián vagy a konzervatóriumban, és utána megkapja otthonra a feladatot, és valóban, ahogy a klarinétos is tud otthon, meg a leendő hegedűművész is tud otthon gyakorolni. Na de a tánchoz azért elég sok hely kell, tehát abszolút helyigényes. Tehát itt a gyerekek még amikor maguk gyakorolnak, akkor is igénylik a próbatermet, és akkor az egyetem a kapacitásának függvényében biztosítja nekik. Persze, otthon is vannak speciális gyakorlatok, nyújtó-tágító gyakorlatok, amiket, vagy egyensúly gyakorlatok, amiket egy négyzetméteren is lehet csinálni, és csinálták is a COVID alatt, ugye, amikor az a pokoli karantén időszak volt, de igazából csak a tánctermekben tudnak gyakorolni.
Na beszéljünk most már akkor a Budapest Ballet Grand Prix-ről, amely, hát nyilván van valamilyen célja, és az mindenképp érdekes, hogy ez a cél, ez mennyire lehet leszűkítve csak a professzionális szcénára. Tehát, hogy ez egy, ha úgy tetszik, nagyon idézőjelesen, ez egy ilyen belterjes vonatkozású, vagy egy ilyen belterjes esemény, vagy, tehát csak táncosoknak, és a belterjes az nem pejoratív értelemben mondtam most, csak hülyén hangzik, vagy pedig úgy, mint akár egy, nem tudom, egy vizes VB, hogy lehet menni, és és akár élvezni lehet azt, amit láthatunk ilyenkor.
Mi abszolút így tervezzük, hogy először is innovatívnak gondoljuk, és a közönség érdeklődésére abszolút számot tarthat ez a verseny. Minden forduló nyilvános is lesz, abszolút aktív közönség részvétellel, hogy szavazhat a közönség, és lesz is közönség díj is kiosztva a végén. Tehát ez nem csak a szakmának szól, hanem abszolút nyitott, hát persze kell egyfajta érdeklődés a művészetek iránt, vagy épp a táncművészet iránt, de bárkinek ez nagyon szórakoztató lehet.
Elárulja, hogy ma egy táncművészt, egy fiatal táncművészt általában mi motiválja a táncművészetre?
Imádja.
Oké, az addig világos. Imádja. Meg tudják fogalmazni vajon a diákok, hogy, tehát a táncművészetet tanuló diákok, hogy mi az, ami a leginkább motiválja őket? Ma már ez lehet, hogy másképp van, mint nem tudom, 20 évvel ezelőtt volt.
Egy dolog nincs másképp. Az, hogy ez egy olyan önkifejezési forma, ami talán más művészeti területen nincs is. Egy teljes, a léleknek a teljes felszabadítása, ez most lehet, hogy ilyen nagyon elvontnak hangzik, de a gyerekek ezt mégis így élik meg, és valóban egy olyan önkifejezési lehetőség, ami talán más művészeti területen nincs is.
A motivációkról. Azért kérdeztem azt, hogy eltér-e ez a 20 évvel ezelőtti táncos motivációtól, mert én azt látom legalábbis, ha elmegyek egy táncerőadásra, hogy sokkal bátrabb dolgokhoz mernek hozzányúlni. És most itt lehet párhuzamot vanni a képzőművészet és a táncművészet között is, hogy egyszerűen a képzőművészetben új platformok jelennek, meg lásd mondjuk NFT, és a táncművészetben is, legalábbis én így érzem, hogy vannak bátor próbálkozások, vagy bátor újítások, amik mondjuk lehet, hogy 20-30 évvel ezelőtt, még ilyen ördögtől valók lettek volna. Ilyet meg tud nevezni? Vagy van olyan, ami ilyen nagyon kiemelkedő?
Azt kell tudni, hogy még régen a klasszikus balett és a néptánc volt az egyeduralkodó. Uh-huh. Addig ma már nincs a világon olyan nagy együttes, és lehet itt a Budapesti Operaházról, a Bécsiről vagy a Párizsiról beszélni, ahol egyik nap egy nagy klasszikus balettet játszanak, a másik nap egy legalternatívabb, legmaibb irányzat jelenik meg. Például a Párizsi Operának a reklámarca most egy hip-hop táncos. Uh-huh. Tehát a táncművészet más formanyelve is előtérbe kerültek, és ezért különböző rétegeket tud bevonzani egy-egy produkció. Most arról nem beszélve, hogy szintén a Covid kényszerített rá nagyon sok együttest, hogy a digitális térben jelenjen meg, uh-huh. ami szintén egy egészen más műfaj, mert nem lehet azt a hagyományos színházi előadást fölvenni, akár 5 kamerával is, az nem ugyanaz, mint hogyha kimondottan egy internetre készülő darab születne. Tehát az egészen más műfajt igénye.
Vannak olyan zenészek, akik úgy élték meg a Covid alatti online jelenlétet, mint hogy próbálnak. És akkor igazából közönség nélkül, de legalább próbálnak, és hát végülis valahol van közönség. Van, aki ezt nagyon rosszul élte meg, és azt mondta, hogy inkább nem csinál ilyen online megjelenést. A táncosoknál hogy volt? Megosztott ez a vélemény?
A táncosoknál nagyon érdekes volt már az egyetemen belül is. Ugye kaptak olyan feladatokat, például a koreográfus hallgatóink, hogy bezárva, ez volt a feladat címe, amit otthon maguknak fölvettek, és rákényszerültek meg, persze kaptak hozzá elméleti segítséget, hogy egy képernyőn mi is mutat jól, mert még egy színpadon egy nagy tömegnek van nagy ereje, ott lehet, hogy a képernyőn csak egy hajcsapás közeliben, vagy egy pislogás, tehát én úgy gondolom, hogy ezt a javukra fordították a fiatalok, és tudtak élni a lehetőséggel, ahogy sok előadás is, például az egyetemnek is a fából faragott királyfi nem tudott megvalósulni a színpadon, de egy streamelés keretében, és az speciálisan erre volt kialakítva, létre tudott jönni. Úgyhogy szerintem tudtak élni ezzel az embere.
Budapest Ballet Grand Prix. Újra visszatérünk. Igen. Jó ez a témához. Olvasom, hogy elég jó versenydíjak lesznek. Szóval itt magasak ezek a számok. 10 000 euró, második helyezett ez 7 000 euró, és harmadiké pedig 4 000 euró. Ezeket majd nyilván hogyan fogják, lesz egy zsűri, és hogyan lesz, tehát milyen szempontok alapján fogják ezeket odaítélni?
Ez egy nemzetközi zsűrit fogunk meghívni, akik között világhírű táncművészek, koreográfusok és együttes vezetők vannak. Nagyon szépek ezek az összegek díjaknál, de azt tudni kell, hogy végül is korcsoportonként nem csak ez a 3 díj kerül majd kiosztásra, hanem először is a zsűri értékelni fogja a versenyzőt személyesen egy elbeszélgetés során, és számtalan ösztöndíj is felajánlásra fog kerülni, ami lehet szólhat egy-egy iskola kurzusára, egy-egy iskola tanévére, vagy akár nemzetközi szerződés ajánlat is lehet, akár egy junior company vezetője részéről, akár egy nagy együttes vezetője részéről. Tehát nem csak 3x3 győztes lesz, dobogós lesz, hogy így mondjam, hanem...
Lesznek külön díjak.
Külön díjak, meg főleg az értékelés, az nagyon-nagyon meghatározhatja egy fiatal táncos tehetségnek a további útját, hogy merre menjen, min kell javítson, miben erős, ezekkel ő szembesülni fog.
Ha fiatal táncosokról beszélünk, akkor azt ön hogy látja, ma mi fontos egy fiatal táncosnak, az értékteremtés vagy az értékkonzerválás?
Hát nehéz kérdés, de vágynak az értékteremtése is, ezt határozottan állíthatom, de szeretnének új utakat keresni, új utakat járni, és a tehetségek megtalálják mindig maguknak az utat.
Sok táncos jön ki évről évre az egyetemről?
Hát kérdés, mi a sok? Igazából...
Ahhoz képest sok, de tudja a pályát, tehát ahhoz képest, amilyen lehetőségek várják őket.
Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen mondjuk egy évben végez 14 hallgatónk, és akkor abból 13-nak állása van.
Mi van azzal a maradék egyel?
Az meg tovább tanul egy másik egyetemen, de akár abba is hagyhatja, vagy szóval. De igazából van elég állás, nem mondom, hogy kizárólag Magyarországon, tehát nagyon sokan a külföldön próbálnak úgymond szerencsét, és itt elsősorban nem is az anyagiak vonzák őket, hanem ugye ma annyira nyitott a világ, tehát az interneten mindent lát, hogy melyik együttes mit csinál, milyen fajta darabjaik vannak, milyen koreográfussal dolgoznak, és ki tudja választani azt, hogy igen, én ezt szeretném, és akkor próbálkozik oda menni és ott állást találni.
Örülök, hogy behozta a külföldi pályákat, vagy utakat, mert az jut eszembe, hogy a tánc az egy vizuális színpadi művészet, ellenben ugye a színészettel, ami elsősorban verbális.
Igen.
És sokkal nehezebb egy frissen végzett magyar színésznek akár elmenni külföldre. Persze, hogyha perfekt és anyanyelvi szinten beszéli az angolt, vagy a németet, vagy bármelyik nyelvet, ahová egyébként el akar majd menni, az egy más helyzet. De táncosnál megint, ugye ez egy nyitottabb bolló, ha úgy tetszik.
Igen.
És az érdekel, hogy milyen arányban maradnak itthon, találnak itthon jó lehetőséget, és hányan mennek el ahhoz képest külföldre. Ismerek táncosokat, nem tudom, Stockholmban, Varsóban, Londonban, szóval elmennek, és aztán utána azt mondja, hogy visszajönnek, arról majd később beszélünk.
Azt is tudni kell, hogy az egyetemünkön nem csak magyar hallgatók tanulnak, hanem nagyon sok külföldi, és például az olaszok nagyon szeretnek hazamenni természetesen, hogyha megszerezték a diplomájukat. Én változatlanul azt mondom, hogy inkább az együttesek darabjait nézik meg ma a fiatalok, és személyekhez, koreográfusokhoz mennek el. Az is nagyon érdekes, hogy akik itthon maradnak, azok közül is sok, például szabadúszó, mert ő például nem mondja azt, hogy én ennél a koreográfusnál, vagy ennél az együttesnél akarok táncolni, nem. Ezt is, azt is, a harmadikat is ki szeretném próbálni. Ez régen elképzelhetetlen volt, de látom, hogy ez ma nagyon, ez is nagyon népszerű. Hát természetesen vannak nagy slágerhelyek, ugye a Magyar Állami Operaház, akinek a klasszikus balett az álma, az elsősorban oda szeretne menni, mert igazából klasszikus balettet Magyarországon az Operaházban, kisebb mértékben az Operettszínházban, vagy a Győri Balettben tud csinálni. Tehát ezek inkább a darabok és a koreográfusok a meghatározók, hogy ki hova szeretne menni.
Szeretnék még önnel beszélni a táncművészet aktuális tendenciáiról, arról, hogy mi várható a táncművészet, mire vár, vagy mi lesz a táncművészettel mondjuk 10-20 év múlva. És egy picit szeretnék önről is beszélni, úgyhogy ne menjen még el, jó? Marad még egy kicsit? Meghallgatunk egy zenét?
Oké.
Jó, hallgassunk még egy zenét, és aztán folytatjuk Fodorné Molnár Mártával, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorával.